Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Húszóra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Április 12-én és 13-án lesz a szerzetesek országos zarándoklata a Mátraverebély Szentkút nemzeti kegyhelyen, közölte az MT-vel a kegyhely sajtófőnöke. Kerekes Dancsok Regina elmondta, a zarándokok egy része gyalog érkezik. Pénteken 12 szerzetes rend 41 tagja indul útnak Széchenyből a találkozóra. A résztvevők 27 kilométer megtétele után érkeznek majd meg Szentkútra. A szombati ünnepi szentmisét Majnek Antal nyugalmazott munkácsi püspök mutatja be. Lelki adoptálással ünnepelték Gyümölcsoltó Boldogasszony Győrben. Veres András megyés püspök ünnepi szentmisét mutatott be a gyermekeket váró házaspárokért, családokért a győri Nagy Boldogasszony székesegyházban. Elmondta, az igazi templom nem kőből, nem fából épített templom, hanem lélek által épített templom. Mária valóban az Úr alázatos szolgáló leánya volt, mindenben Isten akaratát kívánta szolgálni, így méltóvá vált az Isten anyaságra. Isten az irántunk való szeretetből testesült meg, hogy mi is Isten gyermekeivé lehessünk, mondta. Engedjük, hogy Isten lelke formáljon bennünket napról napra, egyre tökéletesebb, egyre büntelenebb emberré. Papi hivatásokért imádkoztak Andocson. Berta Tibor püspök katonai ordinárius mutatott be szentmisét az andocsi Nagy Boldogasszony bazilikában. A szabadtéri szentmisén mintegy 400-an vettek részt. Az isteni irgalom nagy-nagy ajándékának a jele, hogy hitre tudunk jutni. Hangsúlyozta Udvardi György az isteni irgalmasság vasárnapján bemutatott szentmiséjén, a veszprémi Szent Mihály főszékes egyházban, ahol ezen a hétvégén ünnepelte a templom gyermekkórusa létrejöttének első évfordulóját. A Szent István Tudományos Akadémia április 8-án székfoglaló ülést tartott Budapesten a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szent II. János Pál pápáról elnevezett dísztermében, a Szent István Társulat társulati esték sorozatának keretében. A közgyűlésen tartotta meg akadémiai székfoglaló előadását Csiba László Széchenyi díjas orvos, a Debreceni Egyetem egyetemi tanára. Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a mai napon a marokkói Marrakesbe utazik, ahol részt vesz a világ keresztény demokrata erőit tömörítő pártszövetség vezetői értekezletén, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A szervezetnek Orbán Viktor az egyik alelnöke. A kormányfő programja során tárgyalást folytat a marokkói miniszterelnökkel is. Orbán Viktor miniszterelnök levelet küld az Európai Unió területén kívül élő magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgároknak. Ebben felhívja figyelmüket a június 9-i európai parlamenti választásokra, és arra ösztönzi őket, ők is éljenek szavazati jogukkal, tájékoztatott a kormányzati tájékoztatási központ. A nők esetében továbbra is az emlőrák, a férfiaknál a prosztatarák a leggyakrabban diagnosztizált daganattípus. Olvasható a Magyar Rákellenes Liga, a mai napon a Nemzeti Rákellenes Nap alkalmából közzétett közleményében. Hazánkban 1993 óta április 10-én tartják a Nemzeti Rákellenes Napot. Az ideire a Magyar Rákellenes Liga számos érdekes és hasznos előadással készült. A rendezvényen a leggyakoribb daganatos betegségekkel kapcsolatban mutattak be egy-egy újdonságot a szakma vezető szakembereinek előadásaival. Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter a Kiskunhalasi Szakképzőcentrum Dékáni Árpád Technikumban arról beszélt, hogy most jó lenni katonának, ugyanis a magyar honvédségben egy korszakváltás zajlik, amely a haderőfejlesztési program keretében 2015 környékén indult el, és amely az elmúlt 2 évben felgyorsult. Sorsformálók, sikeres roma férfiak történetei című interjú kötetet mutattak be Budapesten. A Kopp Mária Intézet épületében, ahol kiállítás is nyílt a könyv illusztrációiból. A 4 évvel ezelőtt megjelent Roma nők egymás közt című interjúkötet folytatásaként ezúttal 12 sikeres, céltudatos és tevékeny roma férfi mesél életútjáról, a Sorsformálók sikeres roma férfiak történetei című kötetben, mondta a Kopmária Intézet a népesedésért és a családokért elnöke. Fűrész Tünde hangsúlyozta, a kötet célja, hogy a roma közösségből olyan példaképeket mutasson be, akik az életútjukkal reményt tudnak nyújtani, valamint lerombolják a sztereotípiákat, amelyek még mindig jelen vannak a magyar társadalomban. Végül az időjárásról: nagyrészt fátyolfelhős lesz az ég, de főleg a Dunántúlon, valamint a főváros és a Dunakanyar térségében alacsony szintű felhőzet is képződik, csapadék nem várható. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt. Alleluja. Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztő Domán Vivien, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a technikus kolléga pedig Somogyi Márton. Nevükben is köszöntőnöket a műsorvezető Sinkovics Andrea. Ferenc pápa mondja: a feltámadt Jézus sebei emlékeztetnek bennünket arra a fájdalomra, amit az irántunk érzett szeretetért és üdvösségünkért elszenvedett. De azok egyben a húsvéti győzelem jelei is. Éppen a sebeken keresztül áramlik felénk a megfeszített, feltámadott kegyelme. Kedves hallgatóink, rövidesen a Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunkban Sarah Penny Packer Pax úton hazafelé című regényének 12. részét Babócsai Réka előadásában hallgathatják meg. 20 óra 30 perctől Kapcsolj rá címmel keresztény könnyű zenei műsorunk szól. A 21 órakor elhangzó hírek után kezdődik a Sziluett. Adásunkban új sorozatot indítottunk Tirsné dr. Proppel Valéria irodalomtörténés segítségével. A sorozat témája egy nemzet özvegyei, asszonysorsok az 1848-49-es szabadságharc vérbefolytása után. Ma a bevezető rész folytatását hallják. 21 és 22 óra között rádiónk Tokaji frekvenciáján a TK-val jelentkezünk. Ebben a Legyen nekik is otthonuk alapítvány munkájáról beszélgetünk Makai Piroskával és T. Bokros Mária alapítókkal. Rádiónk kisújszállási frekvenciáján ekkor a Leltár szól. Ebben a magas vérnyomás lesz a téma. Vendégünk dr. Herceg László egri háziorvos, a vérnyomásmérők működési elvéről is szól. A 22 órakor elhangzó hírek után meghallgathatják a Nap versét, majd a szószóló kezdődik. Adásunkban egy kalandos életpályát ismerhetnek meg, mely ahhoz vezetett, hogy egy felnőtt férfi, Zsolnai Gábor szentségek vételére készül. Műsorunk második felének főszereplője egy fiatal hölgy, aki Debrecenben folytat izgalmas kutató munkát, s kollégáival igyekszik mindent megmutatni ebből az érdeklődő ifjúságnak. 22 óra 50 perckor a Lélek szavában a fájdalmas rózsafüzér második titkáról folytatjuk az elmélkedést. Akit érettünk, megostoroztak. Erről tehát Kormos Csaba gesztei plébános atya gondolatait hallják. A 23 órakor elhangzó hírek után a Vatikáni Rádió magyar nyelvű műsorát sugározzuk, majd a hitvalló témája a teremtésvédelem. Kedves hallgatóink, évfélkor a himnusszal zárjuk adásunkat. Műsorismertetéssel legközelebb 23 óra 45 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt. Alleluja!
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Sarah Penny Packer Pax úton hazafelé című regényének 12. részét Babócsai Réka előadásában hallják. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett.
Sarah Penny Packer Pax úton hazafelé. Viktor ott találta meg a bejárati ajtó kulcsát, ahol mindig is tartották, és kinyitotta az ajtót. Elhúzta a nappali ablakának függönyeit, és egy pillanatig csak pislogott. Minden pontosan ugyanolyan volt, csak az elmúlt év vastag porrétegétől tűnt minden kissé kopottasnak. Ugyanakkor valahogy minden idegennek is látszott. Vagy talán inkább valótlannak. Tett egy próbát a konyhával is. Ott ugyanaz a nyugtalan érzése támadt, mintha valaki rengeteget vesződött volna azzal, hogy megpróbálja újraalkotni régi otthonát, de mindent épp csak egy kissé, de elhibázott volna. A konyhapultra támaszkodva próbálta visszanyerni az egyensúlyát, és közben vett néhány mély lélegzetet. Hiszen ezek csak tárgyak, mondogatta magának. Csak néhány szekrény, lábas és serpenyő, kanapék és székek. Csak dolgok. És igen, a szülei használták ezeket, amikor még életben voltak, és ez volt az, amitől kirázta a hideg. Talán már nem érződik az otthonának, és nem is illik hozzá annyira, mint a kunyhó, amit ő maga épített, de mostantól ez az ő helye. Kisétált a konyhából. A hátulsó folyosón az apja szobájának ajtaja félig nyitva volt. Anélkül vágta be, hogy egyáltalán benézett volna. A következő szoba az övé volt. Legalább ott jól fogja érezni magát. A szobája mindig is menedék volt a számára. Belökte az ajtót, és azonnal arcul csapta mindannak a derengő jelenléte, amit azóta veszített el, hogy utoljára odabenn járt. Ez csak egy szoba, mondogatta magának. Majd belépett, és farkas szemet nézett vele. Pax kedvenc játékai a sarokban hevertek, azon a pokrócon, amin szunyókálni szokott. A nyakörve az ablakpárkányon állt. Baseball kupák sorakoztak a komódon, azzal a karórával együtt, amit Peter sosem hordott, és a baseball sapkával, ami viszont állandóan a fején volt. Baseball meccsekre szóló jegyek lógtak ki a tükör alól, összegyűrt iskolai értesítések hevertek a padlón. A narancslé, amit azon az utolsó tavaszi reggelen ivott, mostanra barna korongá száradt a régi űrhajós lámpája mellett álló pohár alján. Minden abból az időből származott, amikor még normális gyerek volt. Egy butuska, normális gyerek, aki azt hitte, hogy a dolgok nem fordulhatnak annál rosszabbra, mint hogy az ember elveszíti az édesanyját. Kihúzta ruhás szekrényének fiókjait, majd nagy erővel be is vágta őket, visszazárva a sötétbe a buta ruhákat, amiket ez a buta fiú annak idején hordott. Peter ledobta magát az ágyára. Mellkasa köré fonta a karját, érezte, hogy csak így képes a helyén tartani a szívét. Amikor az anyukája meghalt, Peter apja fel alá járkált a házban, hogy összegyűjtse az asszony dolgait, és kihajítsa őket. Peter a férfi nyomában járt, értetlenkedve, hogy az apja miért akarna ezek nélkül élni. Most azonban megértette. Teljesen összeállt a kép. Talán elégethetné a dolgait. Nagy tüzet rakna, ami felemésztene mindent, ami a régi életére emlékezteti. Kilépett a szobájából, és kisétált a hátsó ajtón. Igen, a hátsó udvar alkalmas lenne a tűzgyújtásra. Összeszedne némi gyújtóst, száraz galjakat, amiket a téli vihar összehordott, rá szénát halmozna, arra dobálná az összes cuccát, és aztán... Peter ellenőrizte a fészert, és talált is egy kanna gyújtó folyadékot a legfelső polcon. Miközben lehalászta onnan, egy kés csörömpölve a földre hullott. Felvette. Szinte megszólalásig hasonlított a bicskára, amit Volától kapott, arra, amelyik most is a hátizsákjában hevert. Egy pillanatra átfutott rajta, milyen szívesen megmutatná ezt a kést az asszonynak, majd azt kívánta, bár megkérdezhetni az apjától, hogy honnan szerezte, és hogy ő még sosem látta, de gyorsan félre söpörte ezeket a gondolatokat. Szétnyitotta a kést, A penge rozsdafoltos és életlen volt, de még így is gyönyörű eszköz maradt. Nagyon szerette volna kését. Ezt használta a tavalyi útja során, ezzel maszatolta szét a vért a vádlián, felesküdve, hogy meg fogja találni Paxot. A vágás helyén még mindig volt egy sebb hely a lábán. Néha viszketett is a helye. Ilyenkor azon tűnődött, vajon egy szúnyognak sikerült-e berepülnie a farmerje alá. A nadrágját félrehúzva azonban soha nem talált vérszívót, csak egy apró félholdat, ami arra sarkalta, hogy felidézze az emléket. Nos, itt volt az ideje, hogy megszabaduljon az emlékeitől. Összecsukta a kést, és ott, a tompa fényű fészer homályában vezekelt. Lelki szemei előtt háromszor is lepergett a jelenet, amint követ hajít a rókajuk bejárata elé. Esküjének emléke azonban erősnek bizonyult. A vezeklés nem volt elég. Itt, a régi otthonában, ahol egykor Paxsal élt, közel sem volt elég. Tudta, mi következik. A vezeklés megkövetelte egy új, végső jelenetet. Egy olyan jelenetet, amihez mindig is túlságosan gyáva nyúl volt. Azt a dolgot kellett elképzelnie, amit az apja szerint tennie kellett volna. Megszabadítani a kölyköt a szenvedéstől. Az apja, ebben biztos volt, puskát használt volna. Az gyors és pontos. De Péter mindössze 7 éves volt akkor. Talán ahhoz lett volna elég ereje, hogy a nehéz zárókövet egyenesen az apró rókára dobja. Azonnal kiszállt volna belőle az élet. Sokkal humánusabb megoldás lett volna. Keserű epe ízét érezte a torkában, amikor először végigcsinálta. Kiköpte, csikorgatta a fogát, majd újra lejátszotta a jelenetet. Tedd meg, sétálj el, ne nézz vissza. Megtörölte a szemét, és harmadjára is elképzelte. De ez sem tűnt elegendőnek. Vannak dolgok, amiket nem lehet kikerülni, ahogy Jade mondta. Keresztül kell menni rajtuk. És ekkor Peter kristálytisztán értette, hogy ez mit jelent. Azt jelentette, hogy vissza kell mennie a tett színhelyére, a régi kötélgyárba. Oda kell állnia a helyre, ahol eleresztette Paxot, és ahol elbúcsúzott az apjától. Aznap este ebben a házban fog aludni. Túlesik rajta. Majd másnap reggel elmegy a gyár területére, és megéri ezt a veszteséget, keresztül megy rajta, aztán pedig visszatér. És akkor végre mindent újra kezdhet. Pax a hemlokfenyő menedékében feküdt, kicsinye mellé bújva. Akárhányszor megmozdult, beléhasított a fájdalom, és abból ítélve, ahogy a lánya nyöszörgött, ő is tele lehetett sérülésekkel. Az idő és a nyugalom majd meggyógyítja őket. Hamarosan útnak indulnak a tágas völgy felé, majd vissza északra Borzashoz, legalábbis amíg az emberek gyújtotta tüzek útjukat nem állják. Addig is, leszámítva a folyóhoz megtett néhány lépést, hogy igyanak, itt maradnak, olyan mozdulatlanul, amennyire csak lehet. De a kis róka nem bírt megnyugodni. Rángatózott, tekergett, ez pedig fájdalmat okozott neki, amitől meg ingerlékeny lett, és Pax nem tudta lecsitítani. Egészen addig még rá nem jött, hol is járnak. Nagyon közel vagyunk a helyhez, ahol a kis gazdámmal éltem. A rókalány elcsendesedett. Nem veszélyes? Kérdezte újra. Ő nem. Ő megosztotta velem az otthonát. Ez felkeltette a rókakölyök kíváncsiságát. Odu? Tudakolta. Mint a rókáké? Odu. De nem olyan, mint a rókáké. föld fölötti. Ezután Pax leírta neki, hogy festett a hatalmas doboz, amiben Peter és az apja éltek, és milyen további dobozok voltak a nagy dobozon belül. Tele kemény falakkal és csúszós padlókkal. Nem földel? Nem úgy, mint a rókáknál? Nem földel. Nem úgy, mint a rókáknál. Majd lenyűgözte lányát a seprükről tartott beszámolójával, amit arra használtak, hogy eltüntessék a földet az emberi házakból. A rókalány meglepődött az apja által leírt állandóságon is, hogy az emberek otthona nem változott, nem úgy, mint a rókáké, ami az évszakokkal és a vándorlással együtt folyton átalakult. Hogy az emberek ugyanezekben az otthonokban aludtak a tiszta ég alatt és viharok idején is. Nem úgy, mint a rókák. Nem úgy, mint a rókák. És az odú nem csak alvásra való. Odabent pihennek és játszanak is, ételt főznek. A fészek dobozukban vadásznak. Nem vadásznak. Ez Pax számára is készrejté volt. Az emberek nem zsákmányoltak, és a zöldségek, gyümölcsök sem a fákról vagy a földről érkeztek, egész egyszerűen csak megjelentek. A kis róka közelebb bújt az apjához. Még egyszer hallani akarta a történetet, hogy hogyan került az emberekhez. Pax pedig elmesélte, hogyan mentették meg, majd vitték magukkal egyik otthonból a másikba. Féltél? Tudakolta a rókalány. Pax eltöprengett. Nem féltem, amikor elvitt az odújába, és meggyógyított. De azután gyakran féltem. És ezért elfutottál tőle? Pax a fejét a lánya fejére hajtotta. Torka a rókalány törékeny koponyájára simult. Erőteljes szívdobogása a kis róka keskeny gerincének verődött. Sosem féltem attól, hogy a kis gazdám bántana. Miután megszerettem, gyakran féltem, hogy baja esik, vagy elvész. Lehet embert szeretni? Igen. És ettől félsz? Igen. Miután megszeretsz valakit, félsz, erősítette meg Pax. Mint a rókák. A régi gyárépülethez vezető ösvényt követni olyan érzés volt, mintha saját gyerekkori énjét követné. Peter szinte hallotta a barátai bátorság próbára felszólító kiáltásait, amikor elhaladt a hely mellett, ahol hajdan mindig egy pár őrző kutya acsargott rájuk a láncait szaggatva. A magas oromzatú ház már a háború előtt is hosszú ideje elhagyatott volt. A kocsi felhajtónál szinte arra számított, hogy meghallja a mi nem hiszünk a boszorkányokban rikkantást, és hogy a hangok áradatába a sajátja is belekeveredik. Majdnem megtapogatta a zsebét almák után kutatva, amikor elhaladt a léckerítés mellett, aminek túlsó oldalán egy almás deres póni szokott várakozni. Amint beért az erdőbe, ami még mindig ugyanúgy festett, mint a háború előtt, az érzés nőttön nőtt. Ott magasodott a fekete diófa, aminek a tetejére felmásztak a barátaival, és a kérgébe belevésték a monogramjukat. Ott állt a tömény fenyő, aminél Peternek mindig óvakodnia kellett, nehogy elszólja magát, mivel a fa mögött egy kis szakadék terült el, ahol márciusonként konyhvirágok nyíltak. Az anya tette, hogy soha senkinek nem szól róluk, annyira ritka növények. Ez mindössze pár dolog volt, ami eszébe jutott a régi életéből. Hová lett a többi emlék? Hová lettek azok a fiúk, szétszóródva a háború és mérgezett víz miatt? Visszatér vajon bárki a kiürült városukba? Peter kellő elővigyázatosság nélkül bukkant elő a fás ösvényről. Tekintetét azonnal magára vonta a gyár és a mögötte elterülő hegygerinc. Jade szerint elég bátor vagyok hozzá, emlékeztette magát hangosan. Talán így volt, de előbb szüksége volt egy percre. Vetett egy pillantást a folyóra. Először azt tűnt fel neki, hogy a víz kilépett a medréből, és mindkét oldalán jó 3 méternyire elöntötte a partot. Mostanra vagy 15 méter széles lehetett. Egyes helyeken akár 20 is. Felülete aznap reggel tükörsima volt, leszámítva az áramlat gördülő barázdáját, ami a folyó közepén sodródott. A víz ugyanolyan szürkéskéken csillogott, mint az égbolt, és olyan tisztának tűnt, hogy nehéz volt elhinni, amit Jade állított, vagyis hogy az itt történtek következtében méreganyagok ömlöttek bele. Peter visszanézett észak felé. A zuhatagok még mindig hánykolódtak, de már a sokkal szelídebben. A zuhogó vízbecsapódása után a mélység fölötti víztükör kisimult. Peter jól ismerte a folyó mélységeit, melyekben az ég visszaverődését is látni lehetett. Ezt a látványt kisfiúként egyszerre találta a zavarba ejtőnek, ugyanakkor békésnek is, mintha az időit megpihent volna. Egy hatalmas, korhadó tölgy dölt rá a malomkerék romjaira, hidat képezve a folyó felett. Félig a vízbe merülve, gyökerei, mintha imára emelkedtek volna a túlsó part fölött. A folyó túloldalán megpillantotta a sziklát, ahol egy évvel korábban egy róka tetemébe botlott, és egy borzalmas pillanatig attól félt, hogy talán Pax lehetett az. Nem messze a sziklán túl egy hatalmas hemlokfenyő magaslott, ágai jó 50 méter szélesen kerítették körbe a talajt. Ha most gyerek lenne, Peter a barátaival átúszna a túlsó partra, megrohamozná a fenyőt, és az ágak alatti területet elfoglalva titkos rejtek helyet alakítana ki. De többé nem volt gyerek. Jó ideje nem volt már az. A régi gyár felé fordult. Fenn a tisztás, szinte dacosan élettel telének látszott. Bimbódzó virágok bújtak elő a hosszú, élénkzöld fű közül, sőt, még a sziklás kiszögellés tövében is kihajtottak. Peter anyja megtanította neki a környék vadvirágainak neveit, és most fel is ismert párat. Volt ott harangvirág, harangláb, és egy élénk fehér virág is, amit vérpipacsnak hívtak. Ez utóbbi neve különösen találó volt, gondolta, hiszen képes volt ebből a véráztatta földből kifejlődni. Peter mászni kezdett. Elhaladt a hely mellett, ahol az apja rohant végig, hogy találkozzon vele, és folytatta útját, amíg be nem ért a régi gyárépület omladozó falai közé. Itt verték fel a hadsereg sátrait. Azon az utolsó napon apjával bementek az egyik sátorba, és a férfi kempingágyán ücsörögtek. Egy órán át beszélgettek, úgy, ahogy korábban még sosem. Megtalálta a helyet, ahol a kempingágy állhatott, és leült a földre. Főképp az apja szabadkozott. Sok mindent megbánt akkorra. Peter annyira megdöbbent, hogy a bocsánatkérések jelentős része csak lepergett róla. De a legutolsót meghallotta. Sajnálom, hogy rávettelek, hagyd a rókádat egyedül az út mentén egy olyan helyen, ami nem volt biztonságos. Biztosan lett volna ennek jobb módja is. Válaszul Peter elújságolta az apjának, hogy éppen a találkozásuk előtt talált rá Paxra a hegyszírten, és hogy ő maga eresztette Paxot szabadon, ami végső soron igaz is volt. Majd így szólt. Szóval nem baj, hogy rávettél, hangzott el végül egy hazugság is. Aztán pedig megacélozta magát, és megosztotta apjával a nehéz hírt is, miszerint nem megy vissza a nagyapjához. Hogy talált egy helyet, ahol jobban otthon érzi magát, és hogy ott akar élni, amíg a háború véget nem ért. Ugyan nem családtag, de jól érzem ott magam, a helyemen. Legnagyobb meglepetésére az apja nem lett mérges. Rendben van. Ha jól érzed ott magad, biztonságban, akkor kellőképpen családtag. Valami ismerősen csengett a szavaiban, mintha valaki mástól származnának, de Péternek nem volt elég ideje, hogy elhelyezze őket. Mert az apja ígéretet tett, hogy minden más lesz, ha a háború véget ér. Jobb szülő leszek. Péter gondolkodás nélkül vágta rá. Jó apa voltál, ami egyszerre volt igaz és hamis is egyben. Kristálytisztán látta maga előtt az apja arcát. Katonásan rövidre nyírt haj, borotválkozáskor szerzett vágás az arcán, esdeklő tekintet, ami a szavak hallatán megnyugvással telt meg. Péter ekkor látta őt utoljára. Örült neki, hogy így ért véget, mintha az apja megbocsátást nyert volna.
Sarah Pennypacker, Pax úton hazafelé című regényének 12. részét Babócsai Réka előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt. Adásunkat csütörtökön 0 óra 5 perctől megismételjük.
Kapcsolj rá! Zenei összeállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj Rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
Me.
kapcsolj rá! Zenei szállítás fiataloknak a Szent István Rádióban.
Még egy lépés, még egy légzés, még egy ösztönzés. Sáros a lábam, nedves a hátam, kerget a mennydörgés.
De oszlik bennem a homály, lépek úgy is, ha fáj.
Isteni, emberi, angyali, démoni vándorlás.
Új lángot dobbants bennem, hiszen tőled lesz erőm. Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövőm. Engedj benned élnem, hisz voltom, vágyom rá. Valahol, valahogy viszonozhatnám.
Még egy fekhely, még egy sepphely, még egy rejtekhely. Szűk ez a párkány, nem fog a csákány, másik a svinkát. De oszlik bennem a homály, lépek úgy is, ha fáj. Isteni, emberi, angyali, démoni vándorlás.
Új lángot robbants bennem, hiszen tőled lesz erőm. Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövő. Engedj benned élem, hisz voltam, vágyom rá. Valahol, valahogy viszonoz. Visz a tűz felem, elpuha szél kegyelem. A hosszú útból fény lesz. Mind, ami szép, ami cél, így benned él.
Új lángot lobbants bennem, hiszen tőled lesz erő.
Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövő.
Engedj benned élnem, hisz folyton vágyom.
Ezzel műsorunk végéhez értünk az elmúlt közel 25 percben. Keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!